Eredményes élettalálkozó 2011. február 4-e. A modern kor leplezetlenül. Van-e jövőd az új világrendben? 16. rész. Felszálló pályán.
Hát sziasztok! Csatlakozom a Sanyihoz abban az értelemben, hogy nagyon, nagyon sokat jelent nekem az, hogy ilyen sokan voltunk, és hogy most is ilyen sokan maradtatok. Tényleg ez egy közös ügy, és így szeretném elmondani, hogy tényleg így érzem a tapasztalatban, gyakorlatban azt, hogy Isten nagyon-nagyon hűséges és segít ebben az egész előadás sorozatban, és ennek az oka ti is vagytok, mert Isten úgy rendelte, hogy ha valami a közös ügyünk és imádkoztok érte, az különösen megáldja. És semmi kétségem afelől, hogy az olajozottság és maga az egész szellemiség az ezen a módon nektek is köszönhető. Úgyhogy köszönöm. A másik megközelítés pedig az, amivel Sanyi az előző előadását befejezte, hogy ott van bennetek, és mindannyiatokban bennem is az a szándék, hogy azzal, amit nyerünk Istentől, azzal tudunk szolgálni más emberek felé. Ezt Isten megint nagyon meg tudja áldani, hogy amit itt hallunk, azt el tudjátok vinni, és a gyakorlatban Isten gondoskodni fog róla, hogy áldássá válhasson. Úgyhogy csak köszönöm, hogy itt vagytok, és minden befektetés, mindent, amit ezt hozzáadtatok, most már több mint fél éve megy ez a sorozat, és lassan lehet azon kezdtek imádkozni, hogy csak legyen vége, de hamarosan ez ilyen imák is meghallgattatnak. Tehát köszönöm, ennyi akartam mondani. Szeretnék imádkozni elején, imádkozzatok, hanem. Drága Úr Jézus, mennyei Atyánk, köszönünk neked mindent, a legkisebbet is, mindent, ami tőled van, egyetlen szót, egyetlen magot, bármit, ami tőled van. És kezdjük felmérni ennek az értékét, és kezdjük látni azt, hogy tényleg mennyire nem mindegy, hogy milyen szívvel jövünk eléd, és látom az életemben, az elmúlt életemben azt a rengeteg elszasztott lehetőséget, amikor a mag nem eshetett jó földbe. Pedig hihetetlenül értékes a mag, és minden, ami te tőled származik. És köszönjük, hogy az imák miatt, a szeretet miatt, a te szolgálatod miatt valami értéket adsz az életünkben ebben az előadás sorozatban is. És szeretnénk kérni, hogy legyél itt most is, és dicsőj meg mindenben, a legkisebben is. Amen. Pár perc lett vége az eredményes találkozónak. És hallgassátok meg, azt kérem, és egy nagyon-nagyon jó gondolattal zárult, minden gondolata jó volt, de a záró gondolata is nagyon jó volt, és így csatlakozik az én témámhoz is, hogy ha nem bocsátunk meg, ha nem értjük ezt az egészet, akkor valami hihetetlen dologról maradunk le. Ez az egyik, hogy valami hihetetlen dologról maradunk le, a másik pedig az, hogy azt mondja az ige, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess. És hogyha te ítélkezel, akkor ez mögött többnyire valami beteges lelkület, valami torz dolog van. És azt kell, hogy mondjam, hogy szinte mindegy, hogy kinek milyen típusú beteg lelke van, de ami így a summája volt ennek az üzenetnek, az, hogy azért szeretünk dagonyázni ezekben a tiltott dolgokban, mert ez túlélést ad az énünknek. Ez egy olyan valamit ad, amiben fent tudjuk tartani az önkormányzatunkat, fent tudjuk tartani a saját életünket, a saját teljesen mindegy, hogy egy mércén ezt milyennek ítélem, de a lényeg az, hogy nem akarom kiadni a kezemből az irányítást. Erről szól az egész. És ennek van egy, a mellékhatások tekintetében van egy őrületes következménye. Az az, hogy ezt a típusú megközelítést ki fogjuk vetíteni Istenre. És ezt megteszed akkor is, ha hívő vagy, megteszed akkor is, ha csak közelébe vagy a kereszténységnek, és azt kell, hogy mondjam, és ez a fő aláhúzandó, hogy megteszed akkor is, hogyha egyszerűen csak erre a világra születtél, és befogadtál valamilyen fajta értékrendet, valamilyen fajta tanítást, ami téged emel föl, ami az ego körül forog, ami az embernek a túlélését hivatott garantálni. Mert minden olyan tanítás, ami ezen a világon van, alapvetően erről szól, hogy tanítja az embert, hogy hogyan tudja ezt az uralmat megerősíteni, fönntartani és megőrizni hosszú távon. Minden bölcsesség erről szól. És ebben a sikerben, ebben az útban tanítanak mellesleg, hogy hogyan élj egy másik emberrel közösségben. De az alapvető tanítás, ezt a belső embert, ezt az egót, ezt szólítja meg, és ezt emeli fel. És visszatérve az alapgondolathoz, hogy ha nem értjük meg a megbocsátásnak és az irgalomnak a mélységét, akkor nem fogjuk megérteni Isten sem. És hihetetlen nagy bajba kerülök én, hogyha ítélkezek, mert nagyon gyorsan hasonlóan fogok gondolkodni az Istenről. Amit Sanyi el is mondott, hogy hogyan lehetne más Isten, mint aminek én a legjobb pillanataimban magamból kiindulva gondolom. És itt az igazi csapda benne, hogy pici kis nüansznyi dolgon, mondjuk a megbocsátás kérdésén elcsúszik az egész ügyed. Mert az élő Istenről egy olyan gondolatot ápolgatsz, vagy betonozol be, ami egyszerűen végigkísérhet 20, 30, 50, 60 éven keresztül, és soha nem kerülsz a közelébe az igazságnak, Isten tekintetében. És ahogy ezt így végigfuttattam magamon ezt a gondolatsort, hogy hallgattam Sanyit az egész előadás sorozattal kapcsolatban, hirtelen csak az jött bennem, hogy tényleg ez így van, itt vannak a vallások sorba, egyre jobban ismerem őket, és valahol mind-mind ezt a túlélést próbálja támogatni, fenntartani ennek a belső uralkodó embernek a túlélését. És miért teszik ezt? Hát olyan régiek és olyan hihetetlenül gazdagok, nagyok, értékesnek mondhatok, sok mindent lehet róluk mondani, és mégis valahol nagyon-nagyon másak, mint az evangélium. Miért? Hát ezért, mert amikor születtek és megerősödtek, olyan embereknek a szívében születtek, és olyan embereknek a gondozásában erősödtek meg, akik alapvetően nem rendelkeztek ezzel az egyszerű ismerettel Istenről. A szeretet, a kegyelem, a megbocsátás Istenéről. Ez egy nagyon-nagyon érdekes gondolat, mert ha emlékeztek rá, hogy kezdtük az előadás sorozatot, vagy ott az eleje fele szóba került Kain. Ugye Kainnak gondja volt ott az áldozatok körül, fényt kapott Istentől, és erre nagyon rosszul reagált. Elszaladt, és tehát ugye megölte a testvérét, utána elszaladt, és alapított egy várost. Amiből egy olyan társadalom nőtt ki, amit később az özönvíz pusztított el. Tehát a Biblia azt mondja, hogy Kain egy rossz pillanatában hozott egy rossz döntést, egy rossz elgondolást Istenről, és aztán ennek a következménye történelmi méretében az lett, hogy lett egy olyan civilizáció, amit Istennek az özönvízzel kellett elpusztítani. Aztán volt a következő ilyen alakunk, Nimród, Pepitában ugyanez. Isten világos parancsa ellenére, illetve ismerte Istennek, ismerhette Noén keresztül Isten kegyelmi üzenetét, gondolkodását, de amikor azt látta, hogy elpusztult a föld az özönvíz által, ezt hallotta, hogy elpusztult az özönvíz által, valami olyan kép alakult ki benne Istenről, ami nagyon távol volt a valóságtól, begurult, és ahelyett, hogy engedett volna atyái Istenének a parancsának, mely szerint menjenek el és népesítsék be a földet, gyorsan összeszedte az embereket, berakta őket egy helyre, és létrejött Babilon. Milyen különleges dolog, ugye? Volt egy ember, akinek volt egy teljesen fals istenképe, sőt, rosszul reagált az Isten kezdeményezésére, és ebből lett Babilon. És aztán tovább mentünk ebben a dologban, és ugye Babilonból alakult ki egy hatalmas világbirodalom, egy hatalmas birodalom, és aztán ennek az teljes öröksége átment a Méd-Perzsa birodalomba, aztán annak az öröksége átment a Nagy Sándori birodalomba, annak az öröksége átment a Római birodalomba. Tehát így most erősen csúsztatva volt két ember a történelemben, aki nem hallgatta Sanyinak az eredményes élet találkozója Megbocsátás című fejezeteit, és ezért olyan végzetes hibát követett el, hogy átírta a föld történelmét. Ha nagyon erősen torzítok, akkor ez ezt jelenti. Mert egyszerűen csak nem ismerte Istent. Ugye mit mondott Kainnak Isten? Azt mondta, hogy hát nem kedves az áldozatod, de szerintem még csak nem is dörgött az ég. És Kain ezen olyan mértékben megsértődött, megbántódott, hogy egyszer megölte a testvérét. És utána is, mikor Isten tárgyal vele, Isten kegyelmesen beszél vele, és Kain nem ismerte ezt a kegyelmet, nem is feltételezte ezt a kegyelmet, valamint rendkívül rosszat gondolt róla. És ugye az én hitem szerint, mire kellett, Ábel mire emlékezhetett, amikor megáldozta azt az állatot? Az én hitem szerint arra az áldozatra, amit Isten hozott az emberért, tehát Ádámért, amikor az Édenben elveszett, és elpusztult az első állat, aminek a bőrét ugye a betakarásra használta. Isten gondoskodott egy betakarásról, ott halt meg az első állat a Biblia szerint, és én úgy hiszem, hogy Ábel erre a kegyelem mozdulatára erre emlékezett, amikor áldozott. Tehát ő ismerte Istent, ismerte az evangélium üzenetét, alapvetően a munkája végén nem annak a gyümölcsével volt elfoglalva, hanem az Istennel volt elfoglalva arra, hogy emlékezzen az ő áldozatára. Kain nem ezt tette. Tehát fontos az, hogy adj egyenes válaszokat erre, hogy miért csinálod ezt. Mi az igazi motivációt? Ha hiszel bármi másban, mint az élő Istenben, akkor nézd meg a motivációidat, hogy mi motivál, amikor fönn akarod tartani az önkormányzatodat, vagy nem akarsz megbocsátani, vagy számos egyéb dolgot csinálsz az életedben. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Amit most szeretnék, az, hogy ezt a pontot, amiről itt most beszéltem, összekötni a mai nappal, a mai időkkel, egy átadok meg egy picit ismert módon, de mégis máshogy. Nagyon-nagyon gyorsan végigszaladunk két vonulaton, és azt hiszem, hogy ezután többször már nem fogom ezt ismételni, vagy nem teszek hozzá dolgokat így a múlthoz, de ez szükséges lesz. Alapvetően a történelem két ágon ment végig, és érkezett meg a jelenbe. Az egyik ág volt az, amiről beszéltem sokat, az özönvíz utáni babiloni társadalom, ezek az egymást követő birodalmak. Alapvetően ez, ugye erről beszél a Biblia is, és mi európai emberek többnyire ezt a történelmet ismerjük jobban. Látunk egy olyan folyamatosságot, ahogy benépesült ezen a vonalon keresztül a világnak az egyik része, ezeken a birodalmakon keresztül, és aki kicsit jobban ismeri a történelmet, tudja, hogy melyik nép hogy került a helyére, és a forrás szempontjából, tehát a régi történelmi múlt szempontjából honnan származunk, európai népek, vagy bármelyik nép a világon. Tehát ez az egyik ág, Babilon, Egyiptom, Asszíria, Méd-Perzsa birodalom, Nagy Sándor birodalom, Római birodalom. És ennek van egy különlegessége, az, hogy alapvetően, ha ezt megvizsgálod, ezt a vonulatot, akkor a vallások tekintetében alapvetően az egyik ág az a pogány vallások világa, amiről sokat beszéltünk, és a Biblia így megemlíti őket, és van egy másik ága, az pedig a mózesi törvény, az Isten népének az útja, amiről megint csak a Biblia, vagyis arról igazából a Biblia beszámol. Tehát a mózesi törvény alapjaira helyezkedett társadalom gondolkodásmód. Ezt ugye úgy hívjuk, hogy judaizmus, és ebből nőtt ki igazából a kereszténység. Tehát, hogyha így nézzük, akkor az, ezen a vonalon az egyik ág az a pogány világága, a másik ág a judaizmus. A judaizmus folytatásaként jön a kereszténység, akkor átérünk az időszámításunkba, és a kereszténységből ágazik el az iszlám, és jön velünk párhuzamosan egészen a mai napig. Tehát ez az egyik ág. Ezt, ha így magad elé képzeld, akkor látod, hogy ez az egy jelentős rész így a térképen, meg a történelem térképén is így letakar. És van egy másik ág, amiről nem beszéltünk, és nem is fogok, mert ugyanennyi ideig tartana, tehát esetleg a mennybe, ha ott szükséges lesz, de nem gondolom, hogy bárki is meghallgatná, lesz jobb téma. A másik ág az pedig, emlékeztek rá, hogy amikor ez a nimródi kis projekt szétdőlt, akkor Isten szétzavarta az embereket az eredeti cél szerint ebből az összegyülekezésből. Az egy, a csapat egyik felét azt nyomon követtük, a másik fele pedig elment és benépesítette a világnak azt a részét, amiről ideig nem beszéltünk. Tehát az egész India, Kína, ez a keleti rész, minden, ami arra van, az számunkra egy kicsit ilyen vak volt, és nyilván azért, mert Európában élünk, és a történelmet, amit tanítottak, elsősorban ezt a történelmet tanították, amerikai diákoknak direkt nem tanítják az európai történelmet, tehát így, mikor megkérdeztük, hogy ott voltam kín, hogy hol van Magyarország, akkor olyan Törökország környékére taksálták, vagy Budapestet, meg nem tudták, aztán a legjobb válaszok ilyenek voltak, hogy hát valahol Európában, nem? Tehát, ja igen, valahol Európában. Tehát most ezt arra mondom, hogy Amerikában tudatosan így tanítanak, amerikainak nevelik az embereket, Európában minket európainak nevelnek, és nagyon keveset tudunk a keletről, de ettől a kelet eléggé jól létezik és van, és nagyon komoly múltja van. Tehát a másik ága, hogy a Nimródékot szétszélettek, és vegyük azt, hogy még ott volt egy kis, nem minden élő ember ezen a földön volt Babilonban, hanem ott még a hajóról való kiszállás után még egy kicsit ott egy páran alapítottak családot, de ez a csapat, ez létrehozta igazából ezt a keleti részt a vándorlások során, és ennek vallási szempontból rendkívül fontos jelentőség van. Amit alá akarok húzni, onnan Babilonból, az özönvíz utáni időből indultak ezek is ki, ezt a történelm is egyébként igazolja, alátámasztja, és én nem találtam és nem hallottam semmilyen ilyen vétósúlyú kritikát erről, tehát így időrendileg is nagyjából stimmel, és létrejött ott keleten egy vallás, amire ma akkor, tehát az ott nagyon megalapozódott, és arra az egész mai keleti vallás épül, ez pedig a hindu védáknak volt a rendszere, és amiért ez fontos, hogy amikor erről hallasz vagy tanulsz, senki nem hozza összefüggésbe a nimródi alapokkal, vagy a babiloni alapokkal, de a Biblia szerint ez igenis összefüggésbe van a babiloni alapokkal, tehát az egész gondolkodásmódban, hitvilágban, ahhoz, hogy ezek a hindu véda vallások kialakultak, ebben jelentős szerepe volt az azt megelőző történelemnek. Most erre nem akarok mélyebben belemenni, tehát a másik ágon az alap az a hindu védáknak a vallása, és ezt úgy hívták akkor, hogy Hinayana hinduizmus. Ez az igazi eredeti hindu vallás, ami az ókori Indiából származik igazából. Ebből itt szétágazva, eszembe sincs nyomon követni, hogy ki merre ment és pontosan hogy alakul, de jó, ha tudtok róla. Innen ebből a közegből született igazából a buddhizmus, az eredeti buddhizmus, ami az ókori Indiából származik. Innen ágazott ki a kínai vallás, ez a kínai univerzalizmus, ezt több részre lehet bontani, de egész Kínának és annak a résznek a vallása szintén ebből ágazott el. És aztán ebből keletkezett a mai buddhizmus, aminek nem túl sok köze van a régihez, ezt pedig úgy hívják, hogy Mahayana buddhizmus. De úgy, ahogy a kereszténységet levezettük ugye a judaizmusból és felépítettük, ugyanígy a buddhizmus, a kínai vallás és a mai hindu vallás ez ebből a gyökérből származik. És milyen meglepő dolgot látunk, azt látjuk, hogy én szeretem ezt a módszert, nem tudom, hogy ti csípitek-e vagy nem, de ezt az egészet egy szabadkőműves tanításból szedtem ki, mert ki tudná ezt hitelesebben bemutatni nekünk, mint az, aki nagy igényességgel szeretne a kereszténységet alásni, és be akarja mutatni az ellentétes vallásokat. És ezek komoly professzorok, úgyhogy egy hatalmas munkát elolvastam, és elfogadom az ő állításukat, mely szerint a legnagyobb vallások a Földön a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus, a kínai népi vallásosság és a buddhizmus. Ez az öt világvallás, amivel mindenki foglalkozik, senki más nem foglalkozik semmivel, mert ezekhez képest az összes többi dolog az csak kis szösszenet, tehát pár százalékok. Kereszténység arány a tortából 33%, iszlám 21%, hinduizmus 14%, kínai népi vallásosság 6%, ez egyre nő, egyre többen vannak, buddhizmus megint csak 6%, ezt hívják nagy világvallásoknak, az összes többi ehhez képest tizedesélyek után következő százalékokkal bírnak. Tehát ez egy általam hitelesnek elfogadott adat, aminek a summája ez, hogy Babilon, Nimrod, és onnan pedig a hindu védák, és ebből ágazik szét ez a gyönyörűséges mű, amit láthatunk. Ezt hívjuk ma így gyűjtőnéven a kelet. Ugye a kelet, amiről beszéltem is korábban. Azt gondolom, hogy van még egy fontos része. Ez a két ág van, az egyik ágon, amiről egész ideig beszéltem korábban, ott bejött ugye az 1800-as, 1700-as évektől egy új tényező, ezek a mixek, tehát amit egy New Age gyűjtőnéven hívunk, bár ez 1900-as évektől jött be, de ami előtte, tehát amit az ateizmus, a racionalizmus, ez az egész szemléletbeli változás, ez létrehozott egy olyan népességet, aminek a hite egyik kategóriába se tehető, tehát nem rakható a nagyvilágvallások kategóriába, létrejött egy teljesen új rendszer, amiről megint csak nagyon sokat beszéltünk. Tehát ha azt nézzük ma, hogy milyen szereplők, komoly nagy szereplők vannak a világban, akkor ezek a szereplők vannak, illetve ehhez jön még egy új, az új pogányság. A régi pogány vallások, amikről újra mondom, sokat beszéltünk, ezek újjaéledőben vannak, és egyre jelentősebb részt harapnak ki maguknak, és számottevő tényezők, bár ezekben a számadatokban meg sem jelennek, tehát nem olyan komoly tényező. Róluk az Ernő fog legközelebbi alkalma beszélni, az új pogányságról. Azért láttuk ezt nagyon fontosnak, mert ezek a tátos kérdések, Mustang, Samár, összfér, tehát most nem tudom, hogy mik, ezek mindegy kategóriába sorolhatok, és egyre többet fogsz vele találkozni. Tehát ha én több ilyen embert, sok ilyen embert ismerek, aki ebben érintett, és jó lenne nekik is segíteni ebben. Ilyen gyorsan még nem szaladtam végig kétszer a történelmen, oda-vissza. Tehát ez, nem tudom, hogy mennyire emlékeztek így az egész előadássorozatra, hogy ez mennyire érintette most olyan pontokat, amik úgy előhoznak régi emlékeket, de nagyjából ez a két ilyen óriás gerince van a történelemnek, ez a két ág. És lehet, hogy ezen kicsit kell még így törpölni, meg gondolkodni, hogy most ki hogy került oda, vagy lerajzolni magadnak, vagy valami, de nagyjából ez a valóság. Tehát a mai világnak, a mai életnek ez a két fő nagy gerince van. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy hol vagyunk ma a történelemben, mi várható, kik állnak mellettünk így sorban, akkor ezeket a szereplőket fogod magad mellett találni, és mindig is a történelmet azok a szereplők határozták meg, akik benne voltak. Tehát épp az előbb beszéltünk róla, hogy a történelmet azt nem az UFO-k szállították, nem egy filmből jött, nem úgy nőtt a sarki fán, hanem azt mi emberek csináljuk, annak a dolgoknak a következménye, amit mi gondolunk, elmondunk, megteszünk és cselekszünk. Tehát az, ami ma van, ennek a múltnak a következménye. Nem véletlen, hogy ez a besorolás megszületett így a kereszténységről, az iszlámról és számos egyéb vallásról. Aztán beazonosítottuk így az időket, és azt mondtuk, hogy volt ez a Puzzle című előadás, amiben egy alapot szerettem volna adni annak, hogy hogyan gondolkodjunk a jövő felől. Az én hitem az, és itt több mindenkivel beszélgettem róla, és így igeneltek rá, vagy egybeesik ez a gondolat sokak gondolatával, hogy nem szándékom, és nem is szeretném, meg nem is tudom, hogy egy olyan jövőképet fessek fel, ami egy ilyen zárt, rendszerű jövőkép, és a puzzle minden eleme a helyén van, és levonjunk következtetéseket a múltból. Mert a múltból levonni következtetéseket, és a jövőre kivetítve azt mondani róla, hogy ez így lesz, ez nagyjából a varázslás kategóriája, tehát ez a jövendőmondás kategóriája. Amikor azt mondom, hogy csak egy egyszerű példa, hogy rossz bal lábbal keltél föl, rossz napod volt, beszóltak idefele, még csöngött a telefonod, most én találkoztam veled, vétettem ellened, és ebből az lesz, tuti, hogy te nekem most be fogsz szólni. És azt mondom, hogy rád nézek, ismétek a nyuszikás medvés viccet, mikor megy a fűnyíróért, ugye, hogy elmegyek, elkérem a medvétől a fűnyírót, és akkor... Hát ez a medve mutkos adta oda a fűnyíróját a farkasnak. Nem baj, azért elmegyek el kell. Hát ez a medve tudja, hogy nem adja oda. De most nem töltöm ezzel az idővel. A végén oda megy, becsönget, kijön a medve. Szia, nyuszika! Kend a hajadra a fűnyírodat! Tudod, így. Ez volt így a rövid válasz. Ezt ki lehet vágni, ha nem tetszik. De azt kell, hogy mondjam, hogy amikor jön a nyuszika és csönget, és te a háttérből megmondod, hogy most ez fog történni, ezt hívják jövendőmondásnak. Tehát amikor beszélünk a múltról, és akármilyen világosan látszik egy részlet, ha Istennek a szelleme, vagy a Biblia konkrét kijelentése nem jelenti ezt ki eléd, és azt mondja, hogy ez így lesz, pont, az nem több, mint fikció. Tehát most hatalmas lendülettel, nagy szélességgel a történelemben megérkeztünk erre a vonalra, ahol most tartunk, és ugyanezzel az erővel és lendülettel most benyomjuk a féket. Tehát én nagyon határozottan szeretném itt elválasztani a múltat és a jövőt. És a jövőről csak annyit beszélni, mint amit idáig is, és ebben a szellemben, hogy semmi másról, mint ami biztos. Ezért is adta Isten ezt a gondolatot, ezt a puzzle ötletet, hogy a puzzle-be az a jó, hogy minél tovább csinálod, annál jobban izgat, hogy mi lesz a vége, de cseppet sem zavar, hogy egy csomó részlet még nincs kész. Mert benne vagy a folyamatban. Ugye mi is most ezt fogjuk csinálni, hogy egyszerűen kihagyunk részeket. Tehát nem fogok olyanokról beszélni, amit Isten nem akar, vagy nem tudok, mondjam így egyszerűen. Vagy nem akarom tudni inkább. Akárhány könyvet, proféciát, tanítást, bármit olvastam róla, egyszerűen nem akarom tudni, mert nem tudom, hogy Isten mit gondol róla. Ami bekövetkezett így ezen az első nyomvonalon így a mai napig, arról beszéltünk már, volt az Izrael népének a szétszóratása, ugye a templomot a rómaiak elpusztították, Izrael népét szétszórták a világon. Létrejött a római birodalom, ami a dánieli profécia mentén teljesen értelmezhető tény. Aztán megalakult Izrael állam, ugye ez is egy vitathatatlan tény. Létrejött az Európai Unió, tehát a régi római birodalom megújulása, újráéledése, a dánieli profécia szellemében ez is bekövetkezett. És aztán a múltkor beszéltem egy pár szót arról, hogy mi az, amik még már úgy kezdenek a helyükre kerülni. Ilyen az iszlám, mint szereplő, erről beszéltem, az energetikai hatalom, az olaj fölötti rendelkezés Izmaelnek tett ígéretek miatt. És ugye a jelenések könyve és az összes proféciával foglalkozó könyv nem felejt el megemlékezni az arab világról, tehát erről, tehát ő nekik ez fókuszban van. Aztán ott van ez a Gog-Magog háború kérdés, amiről szintén beszéltem, megvannak a szereplői, megvannak a népcsoportok, a helyükön vannak, tömörültek, és stb. Nem ismétlem magam olyan nagyon, aztán a kelet fele jövő királyok kérdése, Kína, India és Korea, ezek a részek teljes harci díszben és megfelelő létszámban, súlyban, gazdasági, politikai, katonai súlyban ott rendelkezésre állnak. Tehát ezeket nem érdemes nem észrevenni. Ha így a jövőt nézzük, ezek olyan szereplők, akik szerintem már öltözködnek, tehát így húzzák a jelmezt. És aztán ott van ez a nagy parázna, akiről szintén egy pár szó erejéig volt szó, az a utolsó idők egyháza, amiről végül is az egész előadássorozat vallási megközelítésből, mint csúcspont oda mutatott, és oda el is érkeztünk, erről sem akarok többet beszélni. Tehát körülbelül ezek a szereplők, akik tisztán láthatók. És találtam ma reggel egy igét, ami nagyon-nagyon egyszerű, zseniális, azt kell, hogy mondjam, és teljesen a lényeggel foglalkozik. Malakiás 3 és 4, tehát 3. és a 4. rész. Itt Isten beszél Izraelhez, aki a Malakiás könyve az az Ószövetséges könyvek utolsó könyve, tehát ami ebbe benne van, az az egész múltra vonatkozik így Izraelnek a kérdésében. És nem olvasom végig a részt, csak egy érdekesség. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregeknek ura. De azt mondjátok, hát miben térjünk meg? Avagy az ember megcsalhatja az Istent, ti mégis csaltok engem, és azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldoznivalóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem a nép egészben. Hozzátok be a tizedet, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a seregeknek ura. Ez egy hihetetlen kulcs gondolat, nem csak Izrael népe szempontjából, és nem csak a mi szempontunkból, hanem az egész előadás sorozat szempontjából, vagy amivel az egész mondókámat kezdtem. Hogy az ember, itt azt mondja Isten, átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem. Az emberek nem tudnak, és Izrael népe nem akar tudni arról, hogy halott, az ember halott önmagában Isten szempontjából. Tehát a kiindulási alap soha nem lesz más, mint amiről a Sanyi beszélt, hogy egy zuhanó, az ember nem több, mint egy zuhanó lény. Szia. Tehát nem több. És azt mondja, mégis csaltok engem, és nem csak egyénileg, hanem egész, mint nép. Mégis csaltok engem, pedig ilyen helyzetben vagytok. És aztán azt mondja, hozzátok be a tizedet, és próbáljátok meg. Mi az a két pont az emberi, három pont, ami szerintem így most nagyon nagybetű és aláhúzandó. Az egyik, arról a Sanyi beszélt, az, hogy mi az a valami, mi az a mód, hogy fönn akarom tartani az énemet, az életemet. Ez az egyik mód. A másik, ami ebből teljesen egyenesen következik, az az, hogy ha valamire nagyon allergiás az ember, vagy érzékeny, az az, hogy ami az enyém, azt nem akarom odaadni másnak. A legjobb ember is esetleg a fölöslegből ad. De az, hogy a tized szellemiségében adjak, az azt jelenti, hogy még hozzá se nyúltam ahhoz, amit megkaptam, már odaadok belőle egy részt. Akkor is, hogyha egy búza szemet kapok, mert 10 felé vágom, és akkor is, ha 2 tonnát kapok belőle, és annak adom oda a tizedét. A tized ugye nem azt mondja, hogy jó napokban, és akkor, amikor jó nagy zsír van rajtad, meg szalonna, akkor vágjál egy tizedet, és adod az Úrnak, hanem a tized az egy abszolút törvény az ószövetséges időkben, amiben Isten azt mondja, hogy a tized az enyém, pont. Nincs komment hozzá. Tehát ez a tized, amit Isten végülis két fő parancsolat, a tized és az áldozni való. A tized ugye azt mutatja meg, hogy az ember a javaihoz hogyan viszonyul, és az áldozni való, az pedig vissza Kainhoz és Ábelhöz, az pedig megint csak az, hogy mit tudok Istenről, mit tudok az evangéliumról. És ez a három kulcs, így egymás mellé téve, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a három kulcs van ott minden valamire való filozófia, világvallás, bármi, amit ideig beszéltem, hogy itt áll velünk csatasorba, a születésének az ajtajának a kulcsjukába. Ez a három kulcs van. Mit tudok az Istenről? Ki voltam én? A buddhizmus nem egy ember alapította. Nehogy azt higgyétek, hogy egy ember alapította. az az ember az nem úgy alapított, hogy kijött az anyukája hasából, kicsit kajált, és 10 évesen lett egy kijelentés, és elmondta. Nem, azt felnevelték azt az embert, arra hatottak a kultúrák, az elődeinek a tanításai. Kain is, ugye ő kevés embert látott még ott abban az időben, de ő is már látott legalább 2 vagy 3, és aztán elkezdett valamit, és ott a városban ehhez hozzáadtak, és aztán ebből lett az az egész szörnyűség, vagy Nimród esete. Ezek a nagy vallások nem úgy születtek, hogy egyszerűen csak steril körülmények között valakinek bekattant valami, és egyszer csak világossága lett az általa vélt igazságról, hanem kőkeményen felépített egy rendszert, amit alapvetően a saját szíve, a saját értékrendje és az élő Istenről, vagy a természetről, vagy a világról alkotott valós ismeret ezt határozta meg. És azt kell, hogy mondjam, hogy ugye van ez az ige, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megposthatja, vagy a Pásztor Borcinak volt egyszer egy tanítása a légyről, ugye, hogy a légy beleesett valamibe, vagy Sanyinak, mi volt, mi beesett a légy? Valamibe. Kenőcskészítő és a légy esete. Ugye hatalmas munka, óriási érték, gyönyörű, fantasztikus, csak belezuhant egy ilyen zizgő, mozgó zümmögő, és 6 perc alatt bomlott az egész. Tehát egy pici dolog az egészet tönkre teszi. Tehát amit ebből ki akarok hozni az, hogy ezek a vallások, akár mekkorák ma és akármilyen régiek, sajnos valóságában egy embertől származtak. És az, hogy ezek mekkorára nőttek ki, ebben már sok mindenki tett hozzáadott értéket, de ez a 3 kulcs határozta meg, hogy mi lett belőle. Ha nem ismerte az Istent, akkor biztos, hogy egy olyat talált ki, ami az ő belső emberének a megerősítését, a fölemelését és az életben tartását hivatott létrehozni és támogatni. Ez az egyik. A másik, hogy azt hiszem nem ismétlem többet, fölösleges, mert tényleg így gondolom, ez a 3 kulcs, e körül fordul meg minden. És egy kicsit nekiülsz, és egy 3 évet rászánsz, hogy a hinduizmust végigkövesd, és megismerd, és beszélsz olyan emberekkel, akik ebben óriásiak, lehet, hogy egy olyan rendszerrel találod magad szembe, hogy leesik az állad, de a kódok tekintetében, a forrás tekintetében és a mélység tekintetében ezt az egyszerű népi bölcsességet fogod látni, hogy az én fenntartására van, alapvetően jó és gonoszban gondolkodik, semmit nem tud ezekről a dolgokról, amit itt a Sanyi elmondott, lövésen is fogalmuk nincs erről, hogy ez micsoda, és eszük ágába nem jut ezt a zárt rendszert kinyitni Isten felé, aki egyszerűen a megbocsátásban, a kegyelemben, az életben, amit adott, ebben felülírt az összes problémát. Nem léteznek ezek a kijáratok, nincsenek. Ugye a buddhizmusban fölírtam magamnak egy jó kifejezést, amin valószínűleg megint csak én fogok mulatni, de egyáltalán nem zavar. Én szeretek ilyen szavakat gyártani, és még el is mondom, de nem találom szerencsére. Ez a fiúknak mond valamit. Ja igen, azért már legelőre írtam. Intel particionale. Mit szóltok hozzá? Minden hölgytől bocsánatot kérek. Az Intel, azt tudjátok, az egy processzor, ami az összes számítógépben ott van, szinte az összesben, és az az agya a számítógépnek. A Windows-t, amit megint csak ismertek, alapvetően az Intelre írták, és létezik több megoldás arra, hogy a gép hihetetlen jól működjön. Az egyik megoldás az, hogy magas szinteken mondom már, hogy beletesznek 2 darab ilyen processzort. És a 2 processzor külön dolgozik, és hihetetlen mennyiségű műveletet elvégez. De kitalálták a fickók, hogy ennek az a lényege, hogy a 2 processzor úgy gondolkodik, hogy nem zavarja egymást a gondolkodásban és a döntéshozatalban. De kitalálták, hogy ennek van egy olcsó változata, mégpedig az, amikor 1 darab processzor van, és azt particionálják. Innen ez a nemes címadás, hogy Intel particionale, ami azt jelenti, hogy egy valóság van, egy műszaki egység van, ami középen hermetikusan szét van választva, és úgy csinál, mintha 2 lenne, de valójában 1. Bármennyire furcsa, hogy jön ez ide, hát úgy jön ide, hogy ez a particionálás a sátánnak a hihetetlen hatékony és mindent átütő eszköze. Ezt jelenti a jó és a rossz megosztja a szívünket. Nézd végig ezeket a vallásokat, olvass egy kicsit utána, bármelyikről, sőt, még az úgynevezett nagy keresztény gondolkodást is nézd meg. Aki az erkölcs, a döntőbíró, a jó és a gonosz felett való gondolkodás. Miről szól? Arról, hogy nekem embernek van egy jó oldalam, és van egy rossz oldalam. És ebben tanít Isten, az ige, a gyülekezet, hogy minél kevesebb rossz tulajdonságom legyen, minél több jó tulajdonságom legyen, és minél sikeresebb legyek abban, hogy ellen tudjak állni a rossz tulajdonságaimnak, és vért izzadva hihetetlen sikereket érek el, te meg aki nem, akkor ugye bajba kerülsz, ha velem találkozol, mert nem tudok más mondani, mint azt, hogy én sikeresebb vagyok. Erre jön Jézus, és azt mondja, hogy kuka az egész. És azt mondja, hogy adok egy újat, mit szólsz hozzá. Tehát semmiféle particionál nincs az evangéliumban, hanem kuka van az evangéliumban. Azt mondja, a régit kidobom, és adok egy újat, ami nem megosztott, hanem zsírúj, teljesen különálló, semmi köze nincs a másikhoz, olyan, mint egy másik processzor, és a régivel egy dolgom van, hogy lehetőleg még az elemet is a környékről távolítsam el, nemhogy áramot kapjon. Tehát halott, nem foglalkozik vele Isten. És az összes többi nagyvallás és az összes többi szellemi áramlat, hogyha ezen a szemüvegen keresztül megnézed, mindegyik ezt csinálja. Még a buddhizmus is ezt csinálja. Szüntesd meg a kívánságaidat, nem lesznek kísértéseid. Meditálj, addig magyarázd magadnak, hogy te ezt nem kívánod, még a végén nem kívánod. És az összes kérdést meditatív módon intézik el, erővel, tehát új forrásból nyernek erőket, ahhoz, hogy ezt a bánatos, nehéz particionálást végre tudják hajtani, anélkül, hogy lefüstöljön a rendszerük. És azt csinálják, hogy megosztják a szívüket két részre, az elméjüket két részre, egy általuk jónak tartott részre, és egy általuk rossznak tartott részre, és menekülnek a köztes állapotból. Erről szólnak ezek a dolgok. És a kereszténység is erről szólna, ha nem ismernénk, hogy mi az evangélium. Mert a hústesti kereszténység sem több, mint egy ilyen interparticionále. Nem több. És ha ezt csináljuk, akkor... És ugye, amit Sanyi mondott erről a kérdésről, a harc az ördög és Isten között egyszerűen azért megy, hogy az ördög vissza akar rángatni ebbe a megosztott szívbe, Isten pedig át akar húzni az újba. És ha visszamész a régibe, és akkor mész vissza a régibe, ha ítélkezel, abban a pillanatban ott vagy, akkor már csak egy rendszerben tudsz gondolkodni. És nem az a lényeg, hogy közben én mit érzek, hanem az, hogy nem vagy az elhívásodban, nem vagy kapcsolatban Istennel. Mert nem abban a szervedben, így mondom, abban a szervedben működsz, amiben kéne, hanem egy teljesen másban. Tehát ez talán egy jó gondolat arra, hogy ezen a szemüvegen keresztül, ha megvizsgáltok bármit, azt kell, hogy mondjam, hogy bármit, fogtok találni érdekességeket. És úgy, hogy mély tisztelettel adózom tényleg a Windows fejlesztő és az Intel fejlesztője előtt is, ezek az ötletek nem többek, mint kuruzslás, tehát így szellemi szinten. A legprofibb technológia, a legprofibb számítástechnika sem több, most így idevetítve, mint egy profi vállalkozás arra, hogy fönntartsam a szívemnek az életét. Akár ilyen áron, hogy az egyik felét felmagasztalom, a másikat pedig megalázom. Ez így világos volt, tiszta? Oké. Okay. Hogy kerültünk ide? Na, itt van egy jó gondolat még, azt mondja, hogy hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, hogy alázatosan járunk a seregek ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Ez is egy nagyon-nagyon tipikus gondolkodás, így az ember részéről. És azt hiszem, hogy nagyon következik abból, amit a korábban mondtam, ugyanebből az igéből. Hogyha azt nézed, ugye mit mond itt? Szóval mi a haszna, hogyha megtartom a törvényét? És hogy alázatosan járok? Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodnak. Ilyen érdekes. Mi haszna az Istennel való szolgálatnak? Hát mondjuk, hogy gyarapodjak, ugye? Ez teljesen az a gondolkodás, hogy ez a kaini gondolkodás. Hogy nekem Isten arra jó, hogy hasznot húzzak belőle. És megszabadulnak, tehát nincsenek nehézségeik, noha kísértik az Istent. Azt gondolom, hogy lehet, hogy ez a negyedik kulcs, de ennyi nem fér egy zárba, de ez is egy nagyon fontos megközelítés, hogy amikor Istenrel, a dolgok végső okára, a saját Isten képedre, a saját arra valakire, vagy arra valamire gondolsz, aki fölötted uralkodik, vagy aminek aláveted magad, akkor megmérheted a szívedet ebben a kérdésben, hogy mi a motivációd. Ez, mondjuk, hogy rendben, alávetem magam, de gyarapodni szeretnék, és szabadulni szeretnék. Ez motivál. És Petinek a szientológiai előadása alapvetően szerintem ezt nagyon jól átadta, hogy az egész katymaz semmi másról nem szól, mint egy ilyen típusú válaszról, hogy hozzájutok valamihez, hogy óriási sikereket érjek el. Erről szól, így röviden. Ez megint az emberi szívnek a lényege. Az utolsó gondolat az annyi, hogy mi az, amit látunk itt magunk előtt, hogyha előre nézünk. A Biblia, tehát itt most újra mondom, hogy itt most, ahol állunk, itt ez a szélén, itt egy szakadék van. Tehát nem tudom, hogy mennyi idő van még előttünk. Kicsit olyan, mint egy ilyen repülőgép hordozó anyahajón, hogyha egy középen állsz valahol, akkor előtted a fedélzet, hogy igazából azt se látod, hol a vége, de tudod, hogy valahol ott a vége. Most így nézünk egy kicsit előre, és el kell, hogy mondjam, hogy látom a partot, de nem tudom, hogy a hajóra és a part között valójában mekkora távolság. Lehet, hogy 5 méter, de az is lehet, hogy még 500 évig hajókázunk, mire odaérünk. Tehát nem lehet tudni, itt szakadék van, tehát nincsen benne semmilyen zárt rendszer. De amit tudunk, az az, hogy, és ezt talán nem is miattatok fogom így elmondani, hanem inkább azok miatt, akik hallják, hogy a Biblia, így a puzzle kérdésében mégis beszél nagyon világos részletekről az utolsó időknek, a végső időknek a szempontjából. Azt mondja, hogy a záró akkord a történelemben az 7 naptári évben mérendő, vagyis mérhető, abba is fogjuk mérni, de ez 7 nagyon világosan körülírt év. És ha innen nézzük a mostani idő szempontjából, akkor ez azt jelenti, hogy a történelem végén lesz egy 7 éves időszak, amit nagy nyomorúságnak hívnak. A nagy nyomorúság után lesz egy 1000 éves országlás, ami 1000 évig fog tartani, és az 1000 éves országlás után lesz egy végső küzdelem, amiben Isten, azt mondja az ige, hogy Jézus a szavával elpusztítja az egész az ellenséget, és megszűnik a föld, az ég, a csillagok és minden a világon, és onnantól fogva következik az örök élet teljesen új alapokon. Amivel én most itt egy picit foglalkozni szeretnék, egy pár mondat erejéig, ez a 7 év. A 7 éves időszakot nagy nyomorúságnak hívjuk, és ennek lesz egy két részből, az első 3,5 évből és a második 3,5 évből, és amit biztosan lehet tudni, hogy a második 3,5 év szól az Antikrisztusnak a hivatalos uralkodásáról. Tehát ez az a pont, amikor ő megmutatja, hogy ő kicsoda, és megmutatja azt, hogy ő milyen jogokat akar magának formálni, és istenként imádtatja magát, és amiről sokat hallhattatok, olvastatok, olyan hatalom adatik neki, hogy aki nem veszi fel a bélyegét, azt hatalma lesz arra, hogy elpusztítsa. Itt a Jelenések 13-at, ha elolvassátok, itt ez jól körülírja, hogy mi várható tőle. Az előtte levő 3,5 év, az abban megoszlanak a vélemények, hogy ez pontosan mi lesz, de ennek az egésznek az előkészülete, ennek az egésznek a megvalósulása lesz, amit, hogyha egy nagyon részletesen belemennénk, akkor teljesen érthető, mert ez nem csak egy vallási vagy egy szellemi valami lesz, hanem az egész földre kiterjedő politikai, gazdasági hatalom. Tehát ennek az alapjait össze kell rakni, ezeket össze kell illeszteni. Ez a 7 év erről szól. És ahogy ezt szintén tudjátok, tehát Jézus Krisztus óta ezt az új időszakot, amiben mi is élünk, ezt hívjuk a gyülekezet korának, ami alapvetően Krisztus testéről, Krisztus mennyasszonyáról, a gyülekezetről szól. És a gyülekezetnek a korszaka szintén az igéje azt mondja, hogy egyszer lezárul, az azt jelenti, hogy úgy becsukodik az ajtó, hogy nem lesz rajta rés, nincs se kijárat, se bejárat, lezárul, és soha többet nem folytatódik, vagy nem, vége lesz, egyszerűen vége lesz. És a Biblia azt mondja, hogy ez a lezárulás, ez egy, Ez abban nyilvánul meg, hogy mindenki, aki Krisztusban meghalt, az feltámad, és akik élünk, akkor, amikor ez bekövetkezik, egyetlen szempillantás alatt átváltozunk az örök testünkbe, és azokkal együtt elragadtatunk a levegőjébe, ahol találkozunk Krisztussal, onnan megyünk föl vele a mennybe, meg lesz a bárány mennyegzője, és majd ott elmondom a többit. Tehát most ennyi a fontos. Tehát azt jelenti, hogy a gyülekezet korszaka az elragadtatásban fog lezárulni. Miért fontos ez? Azért, mert ez megint egy ilyen hihetetlen jó kép szerintem, hogy állsz egy ilyen nagy csatahajón, képzelj el egy ilyen óriási fedélzetet, és látod, hogy jön a part, és jön a part, és elkezdesz félni és rettegni attól, hogy mikor csapódsz be, és mikor érsz a történelembe oda, ahol már egyszer nem tudsz mit csinálni, hátulról kilöknek a hajóra, és ki kell szállnod. De van egy jó hír, hogy ez egy repülőgép hordozó anyahajó, és Isten azt ígérte, hogy a kellő pillanatban a fedélzetről felszállunk. Tehát lehet, hogy nagyon közel megyünk ezekhez a dolgokhoz. Lehet, hogy belecsúszunk az első 3,5 évbe valamilyen szinten. Ezt nem merném megvédeni, mert ehhez a teljes jelenések könyvét és a teljes jövőkkel való proféciát egybe kéne látni és letanítani, hogy ezt az ember így kimerje jelenteni. De nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy Isten azt mondta, hogy a nagy nyomorúság az ítélet a népek felett, ahol a jelenések könyve leírja, hogy milyen módon születnek meg az ítéletek, a csapások, a poharak, egy csomó minden fogott történni, és ugye Isten nem ítélet, tehát a gyülekezet nem kerülhet az ítélet alá. Tehát amikor ezek beindulnak, ezek a folyamatok, a gyülekezet nem lehet ott alatta, mert soha nem történt meg a történelemben, hogy Isten a saját népét, különösen a fiának, a mennyasszonyát, az betegy egy ilyen cséphadaróba. Tehát az biztos, hogy a szelel meg fog minket csapni, az is biztos, hogy a hajóra sokkal közelebb megy hozzá, mint ahogy szeretnénk, de van egy ígéret, hogy amikor Isten úgy dönt, akkor föl lehet szállni a fedélzetről. Tehát, és ezzel fejezem be a gondolatot, hogy amiről az előző 3 előadás is szólt, hogy miközben a mi szemünk és a fókuszunk azon van, hogy a világ hogy alakul és mire készül, és hol tartunk az időbe és hová megyünk, Isten hihetetlen zsenialitással és mélységben és gyengétsége és szeretettel építi bennünk az ő országát. Ugye, lásd az eredményes eltalálkozók, most is, az elmúlt időkben is, vagy bármikor, amikor Isten szól hozzád az igében, a gyülekezetben, egy testvéred által, Isten alapvetően ezen munkálódik, hogy kész lehessen a mennyasszony. Tehát, hogy kész legyen, és szép legyen. Ő azon arra koncentrál, hogy a hiányzó embert is elérje, de ugyanúgy koncentrál arra, hogy te, aki már benn vagy a csapatba, te méltó legyél arra, hogy a fiához vezethessen. Úgy értem, hogy ki hozza belőled a maximumot. Hogy még Jézus is tudjon benne gyönyörködni. Tehát erről szól az egész. És amire én itt most így a hajóról előre nézve szeretnék koncentrálni, az ez a felszálló pálya. Tehát ez a gyülekezetnek tett ígéret, az akik mi vagyunk, az, hogy nézegetjük, hogy mi történik a távolba, és látjuk, hogy egyre közelebb, sőt részletek egyre világosabbak lesznek, de a koncentrálásunk nem lehet más, mint az, hogy az embereket, önmagunkat arra bátorítsuk, hogy erre a felszálló pályára menjünk, oda összpontosítsunk, oda hívjunk be mindenkit, és mielőtt a nagy balhé elindul, és mielőtt az igazi nehéz dolgok bekövetkeznek, azt tudjuk mondani, hogy pá. Itt van egy rész a jelenések könyvében, az Antikrisztus hatalmáról, imádatáról szól, csak van egy jó záró gondolata. Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a bárányé, aki megölekedett a világ alapítása óta. Ha van füle, valakinek hallja. Annyira különleges ez, nem? Hogy nézed a népeknek a sorsát a történelem végén, és Isten azt mondja, hogy akinek van füle, az hallja. És mi már látjuk, hogy a történelem végén lévő szereplők, azok kicsodák, és honnan jöttek. És milyen érdekes, ami az első pillanatban jellemző volt rájuk, az ez a rossz, ez a fals megközelítés, ez a süket vak megközelítés, ami egyébként ránk is igaz volt, ezt Sanyi nem győzi hangsúlyozni, és itt ebben a részben azért is olvastam a Malakiás 3.9-et, átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem. Ez az alapállás. De az emberek nem változtak, a népek nem változtak, a megközelítések nem változtak, ha csak el nem üt valaki ez az evangélium. És ami kicsiben volt Káin, vagy kicsiben volt Nimród, vagy még össze lehetne szedni szerintem egy vonatra való szereplőt, az ma 6 milliárd vagy 7 milliárd ember esetében egyszerűen csak nagyban ugyanaz. És sokan embert bánt az, hogy mi keresztények így beszélünk a másik vallásokról, vagy más megközelítésekről. Én egyszerűen csak azt találom így népi bölcsesség szintjén nagyon egyszerű kulcsnak, hogy hogyan oldja fel az ember a problémáját annak, hogy átokkal elátkozott, bűnös és Isten dicsőségének a híján van. Milyen módszert választunk erre? És azt gondolom, hogy ebben különbözik minden a kereszténységtől. Hogy az evangélium üzenete az az, hogy akármilyen díszes, nemes, gyönyörű processzorod van, kuka. És adok egy újat. És a kapcsolat, az Istennel való kapcsolat, és az új élet, és mindaz, amiről beszéltünk ideig, vagy Sanyi ma beszélt, ez az evangéliumnak az üzenete. Isten megbocsátása, az a valami, amin keresztül be tudja szállítani az életedbe önmagát. És ha megnézed a többi vallást, ezek a vallások alapvetően benszorultak, az ember benszorult a processzorába, és kívülről semmi más nem akar, mint információt és erőt. De nem akarja kukázni az egészet, és nem akar helyette egy teljes egészet kapni. Ez a különbség, ez a lényegi különbség. És ha ez igaz, hogyha ebben megvizsgálod a szereplőket, akkor akármennyire fájó, tényleg csak egyszerűen azt látod, hogy ami piciben igaz volt Kainnál, Nimródnál és a többieknél, ugyanaz igaz nagyban is. Ez nem tud máshogy lenni. És ezért nem lehet a kettőt, nem lehet a vallásokat, a filozófiákat keverni, egyvelegíteni, mert a kérdés nem az, hogy milyen új rendszer jött létre, milyen nemes rendszer jött létre, hogy sikerült ez a particionálás, hanem a kérdés egyetlen egy dolog, hogy van-e új szíved, új életed és füled a hallásra. Ez az egy kérdés van. Ámen. Jó? Imádkozunk, fejezzük be, és akkor utána elmegyünk. Mennyei atyánk, nem könnyű bárkiről is, a legkisebb, legsutább, legegyszerűbb emberről is úgy beszélni, hogy egyszerűen csak így tudjuk szárazon és tiszta fejjel, hogy veszett fejszenye le. De volt egy idő az életünkben, amikor önmagunkról is így gondolkodtunk, és ma már látjuk, hogy ugyanolyan veszett fejszennyele volt az én életem is. És alapvetően nem az számított, hogy a többiekhez képest ki voltam, hanem egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű dolog az, hogy ismertelek-e téged vagy sem. Szeretnénk így együtt megköszönni azt, hogy megszólítottál minket, hogy utánunk jöttél teljesen. Köszönjük a műtétet, hogy kaptunk egy új szívet, és köszönjük azt, hogy valóságosan meghalt a másik, és köszönjük azt, hogy tanítasz arra, hogy hogy élhetünk ebben. És halálfélelmünk és hasonló érzéseink vannak mindig, amikor meg kell tagadni magunkat, és ki kell szállni a régiből, mert nem marad semmi, tényleg semmi. De amikor átmegyünk az újba, akkor egyszerűen csak látjuk, hogy működik, és ott vagy benne, és kapcsolatunk van veled, és boldogságunk, örömünk, közösségünk, tartalmas életünk, annyi minden. Köszönjük ezt neked. Köszönjük ezt a mai tanítást a megbocsátásról. Annyira mély volt, és annyira mélyen megmutatta az igazságot, hogy hol az a pici pont, ahol te uralod az életünket, uralhatod. Köszönjük. És szeretnénk kérni, hogy bátoríts minket abban, hogy nagyra becsüljük a te munkádat az életünkben, a gyülekezet életében, azoknak az embereknek az életében, akik még nem ismernek, hogy lássuk ezt a buzgó munkát, hogy viszel minket a felszálló pályára, hogy gyűjtesz minket, és hogy mi már akkor győztünk, amikor el se kezdődött a harc. És könyörgünk az emberekért, mindenkiért, akit személyesen ránk bíztál, és add, hogy nekünk is legyen elég, hogy elvigyük hozzájuk az üzenetet, az evangéliumot, ami a te erőd, és szólj a szívekhez, akiknek van füle, adjál halló füleket. Ez az imánk. Amen.
Az eredményes élet anyagai megtalálhatók az istenlétezik.hu vagy a jóhír.neobase.hu webcímen.